Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 309. dicséretünket énekeljük összes versével, helyünket elfoglalva. 309. dicséret. Imádkozzunk. Együtt énekeltük neked, Urunk, hogy világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket, hogy ismerhessünk tégedet, utánhassuk bűneinket. De az a nagy igazság, hogy ha valamennyire bennünk is van, hogy szeretnénk téged ismerni, vagy szeretnénk téged jobban ismerni, vagy szeretnénk téged egyáltalán megismerni, azért félünk, amikor arra gondolunk, hogy ezzel együtt meg kéne utálni magunkban valamit, a te ismereteddel együtt önmagunk szívébe, lelkébe is bele kéne látnunk és szembesülnünk kéne azzal, hogy mi van ott, hogy kik vagyunk. Benne vagyunk hát ebben a csapdában, hogy valami vágyakozna te utánad bennünk, de valami pedig nagyon erősen visszatart. És annyira jó ezt kimondani előtted, mert nem is az az igazi kérdés, hogy mi hogyan ismerünk téged, hanem az, hogy te ismersz bennünket kezdettől fogva. Hiszen te vagy a teremtőnk, az alkotónk, te vagy az, aki formáltál, te vagy az, aki életünkben végig követtél bennünket, akár tudatában voltunk, akár nem, akár felét fordulva éltük életünk egy részét, akár nem. És te vagy az, aki sokkal jobban nem csak ismersz bennünket, mint mi magunkat, hanem olyan felfoghatatlan szeretettel vagy irántunk, amelyet szavak ki nem mondhatnak. És ezért kérünk most téged, hogy önmagadnak ezt az ismeretét áraszt kiránk szent lelked és igéd által, felszabadítva bennünket arra, hogy engedjük mi is magunkat megismerni. Add azt a bizalmat, hogy ebből áldás, ajándék, élet fakad. Így hívunk, jöjj Szentlélek Isten az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Isten igéjét az Efézusi Levél második fejezetéből olvasom. A második fejezet első 10 versét. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tulajdonképpen azt folytatjuk, amit elkezdtünk, hogy mi minden van az evangéliumban, Istennek abban a hatalmas ajándékában, amely létrehívja és megteremti az ő népét, ezt az új társadalmat, a keresztény egyházat a világnak. De most, amikor a második fejezetre átléptünk, akkor ezt egy kicsit másképp kezeljük. Itt nem arról van szó, hogy magasztalja az apostol, dicsőíti az apostol Istent ezekért az ajándékokért, hanem ragadjuk meg a második fejezetet ma este és holnap este úgy, hogy azt mondja az apostol, hogy mi a mi történetünk. Hogy mi a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség, és hát a keresztény emberek története. Mindkét szakasz tulajdonképpen erről beszél, a mai is, meg a holnap is. Mindkét szakasz követi egy történet alapstruktúráját. Kik voltunk, mivé lettünk, és hogyan történt ez? És Pál apostol először ezt az Istennel való kapcsolatra nézve mondja el, erről beszélünk ma. Holnap pedig az Isten gyermekei egymással való kapcsolatáról beszél. Hát nem ő beszél holnap, hanem én tervezek holnap erről beszélni a második fejezet második része alapján. A történet mindkét fejezete a mi történetünk, mindkét rész Jézus Krisztus története is. Úgyhogy ma az üdvösség történetének az első, holnap pedig a második oldalát vizsgáljuk. Az első rész Dióhéjban nagyon-nagyon könnyen megragadható és egyszerű. Halottak voltunk, de Isten életre keltett, mérhetetlen szeretetből. Lássuk hát ezt ma este, honnan indultunk, hová jutottunk, miért történt mindez, ami persze ennyire egyszerűnek tűnik, az egy sokkal komolyabb dráma valójában. Honnan indultunk? Amikor Pál apostol ezekkel a sorokkal emlékezteti az efézusi gyülekezetet az ő történetükre, ugye mindenkit a története határoz meg, valamilyen módon a történetünk vagyunk, a történetünk által formálódtunk. Emlékezteti tehát őket erre, akkor amikor emlékezteti őket, a kiinduló pontja az, hogy halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. És érezzük, hogy azért ez nem egy könnyű, nem egy barátságos, nem egy könnyed kijelentés. Pál apostol azt mondja, hogy minden ember halott. Ez a kiinduló pont. A vétkek és a bűnök miatt. A vétkek jelentik a tudatosan elkövetett lázadást, határátlépést. Amikor az ember tudja, hogy hol van a határ, tudja, hogy hol van az Istentől kijelölt határ, de nagyobb erők vezetik őt, mint ez a tudás, és átlép ezen a határon, keresztül gázol ezen a határon, megtöri ezt a határt lázadásában. A bűn pedig inkább céltévesztés, hogy egyszerűen csak nem arra fordul az életünk, és nem azt töltjük be, mondja Pál, amire valójában teremtettünk. Gondold végig, kicsit engedd közel magadhoz. Akár kereszténynek tartod magad, akár nem, akár keresőnek. A keresztény történet, az üdvösség története szerint minden ember, legyen az kigyúrt testű, az egészségtől kicsattanó sportoló, legyen az szorgalmas tanuló, legyen az szaladgáló, gyönyörű gyermek, legyen az szépsége, gyönyörűsége teljében lévő nő, legyen az éppen beteg és gyenge ember, legyen akár lelkileg megroppant személy, minden ember mind-mind halott. Halott. Valamilyen értelemben, és ez nem mellékes, nem él, egyetemesen, kivétel nélkül itt indul ez a történet. Isten szemszögéből nézve halott az ember, mert nem ismeri őt, pedig erre teremtette őt Isten. De az ember alapvetően, természetétől fogva nem ismeri, nem szereti, nem vágyik utána. Talán azt mondta, hogy igen, de hát vágyok utána, mindig is vágytam. Jó, akkor nem beszél vele, nem él vele bensőséges kapcsolatban, nem hallgatja őt, nem ismeri őt, nem engedelmeskedik neki, nem rendeli neki alá az életét. Az ember ebben az értelemben Isten oldaláról nézve Isten számára halott. Sokszor persze az ember mondja ma, a mai ember mondja, hogy hát Isten halott, de a Biblia szemszögéből nézve az ember halott. És ahogy a halál lényege, hogy nincs több érzékelés, hogy a halott felfogja az életet, hasonló módon nincs az érzékelés, hogy az ember ismerje Istent, elveszett Istenre nézve. És Pál apostol ezzel kezdi, és mondjuk ki, hogy amikor Isten igéje szemünkbe vágja, hogy minden ember alapvetően halott a bűnei és a vétkei miatt, akkor ez az indítás ez sokaknak felháborító. Mert ez elutasítást kelt bennünk. És hadd mondjam, hogy nem is baj. Az lenne a baj, ha úgy átsiklanánk rajta. Jó, hát tudjuk, halott. Nem. Tehát nézzünk vele szembe, és ismerjük el, hogy hát azért ez valahol piszkálja a csőrünket, ez bánt bennünket. Ez nem egy jó hír. Rendítsen meg, vagy okozzon a szívünkbe haragot, hogy úgy, ahogy vagy, mondja Pál, úgy, ahogy vagy, halott vagy, Istenre nézve elveszett vagy, itt indul minden ember története. És ezzel együtt legyünk türelemmel, és adjunk esélyt annak, hogy mielőtt itt kikapcsolnánk, hogy minden történet csak a vége után értelmezhető. De most eszembe jut, nem terveztem, de talán hallottak többen, van egy Curzio nevű lelki mozgalom a református egyházban is, és pont az előző hétvégén voltam egy Curzion, szolgáltam, és akkor meghívnak egy Curzióra, egy ilyen evangelizációs lelki alkalomra, akkor azt tudja az ember, hogy 3 napra megy, amikor először megy, és nem tudja, nincs leírva neki előre a program, hogy csütörtök estétől vasárnap délutánig mikor pontosan mi lesz. És az első este, meg a másik nap újra és újra azt hangsúlyozza a vezető, hogy várjátok meg a végét. Nagyon rosszul érzitek magatokat csütörtök este egy kurzión. Pénteken is nagyon rosszul érzitek magatokat. Szombaton már valami elkezd átfordulni, és vasárnap pedig valami hatalmas nagy kegyelem árad. De vannak, akik nem bírják ki. És csütörtök este vagy pénteken fogják magukat, és azt mondják, hogy na ezt nem, és hazamegyek. És soha nem tudja, hogy mi az a történet, amiből kilépett, mert nem várta meg a végét. Ezért hadd mondjam bátran, keményen, igen, halott minden ember a bűnei és a vétkei miatt. Háborodj fel, de várd ki a történet végét. És még maradjunk a történet elejénél, és menjünk tovább, hogy mit mond az apostol erről a helyzetről. Mert folytatja az emberiség helyzetének a leírását, és elmondja, hogy milyen erők állnak emögött, a halott állapot mögött. És 3 erőről beszél. 3 erőről beszél, amely miatt a történet kezdetén szolgaságban vagyunk. És ne zavarjon meg téged, hogy az előbb azt mondta, hogy halottak vagyunk, most meg azt mondja, hogy szolgaságban vagyunk, mert hát akkor most, hát ha valaki szolga, akkor az nem lehet halott. Most ez egy másik kép, jó? Halottak vagyunk, lelki értelemben, Istenre nézve, ez azt jelenti, hogy ebben az életben, meg amit itt élünk különben, szolgaságban vagyunk. Szolgaságban vagyunk, és azt mondja, 3 erő tart bennünket fogságban. Az első, hogy így mondja, egykor a világ életmódja szerint éltetek. A világ gondolkodásmódja, a világ ritmusa szerint jártatok. A világ, azaz a jelenkor berendezkedése határozza meg az embert. Melyikünket nem? A gondolkodásmódunkat, az értékrendünket, a működést, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz, mit, hogyan cselekszünk, azt mind ebben a világban szedjük össze, ebben a világban szívjuk magunkba. És ez a világ, persze van benne sok minden, ami helyén van, de a világ alapvetően Isten nélkül formálódik. A világ alapvetően Isten nélkül rendezkedik be, ezért ha tetszik, ha nem, ennek a világnak az életmódja szerint létezni azt jelenti, hogy egy csomó minden belénk ivódik, meghatározza a gondolkodásunkat, a szívünket, az egész lényünket, ami nem Isten szerint való, mert ez a világ így formál bennünket. És ez rabság. Konkrétan számtalan dolgot normálisnak tartunk, amit különben Isten igéje, a Biblia mégis rossznak tart, vagy bűnnek tart. Az előbb utaltunk erre, hogy a vétkeink, meg a bűneink miatt vagyunk halottak. De ugye a mai ember visszakérdezem, de mi az, hogy vétek, meg mi az, hogy bűn? És akkor azt mondtam, hogy hát céltévesztés, de a mai ember visszakérdezem, de mi a cél? Ki mondja meg, hogy mi a cél? Vagy a mai ember visszakérdezte, mi az a határ, amin átmentem, hogyha a vétek határát lép, és ki mondja meg, hogy mi az, hogy határ? És azt mondjuk, hogy ez az Isten igéje, a Bibliában Isten kijelent, hogy mi az a határ, akkor egy csomó dolog van, amire azt mondjuk, hogy igen, ez rendben van, mondjuk, ne őj, persze, ez rendben van, de van egy csomó dolog, amire nem úgy nézünk, ami ugyanúgy ott van a Bibliában, hogy hát ezeket meg már azért talán egy kicsit, ez már olyan elavultnak tűnik. Ez már olyan elavult. Ha innen nézem, a mai gondolkodásmóddal, ez már lerendeződött, ez talán már elavult, és nem arról beszél ez, hogy olyan szinten azt tartjuk normálisnak, amit ez a világ, ennek a világnak az életmódja munkál bennünk, hogy azt tartjuk nem normálisnak, amit Isten kijelentene. Tehát elsősorban a szolgaságunk azt jelenti, hogy ennek a világnak az életmódja formál, és nincs más esélyünk, mert ebben nőttünk fel, mert ebben élünk, mert ez formál bennünket. A második erő, ami szolgaságban tart, mondja az apostol, és várd ki a történet végét. A második erő az ördögé, a sátáné, a gonosz hatalmáé. Ezt mondja, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Mivel azt mondja, hogy nem csak egy Isten nélkül szerveződő, istentelenül alakot öltő kultúra vagy világ, ami formál bennünket, vagy rabszolgaságban tart, hogy hogyan gondolkodunk, mit tartunk igaznak, mit nem, hanem mögötte ott van egy sötét, gonosz, romboló, életellenes szellemi erő. A gonosznak a sötétség ereje, ami ott van. Pál a levélben többször visszatér erre, fejedelemeknek, uralkodóknak, a levegő birodalma hatalmasságainak nevezi ezt a szellemi, lelki valóságot, ahol a gonosz és az ő serege lakik. Tehát nem csak az a probléma, mondja, nem csak amiatt vagyunk szolgák, hogy van egy bűnös életmód, értékrend, minták és sémák, amit elsajátítunk, hanem mögötte van egy sötét erő. Mindazok az erők, amelyek Isten ellen vannak a világban, a démoni, ördögi, pusztító, szétdobáló erők, és van egy harmadik oldal is, nehogy azt gondoljuk, hogy mindez rajtunk kívül van, mert én szerencsétlen csak azért vagyok ilyen, mert ilyen a világ, amiben felnőttem meg, mert ilyenek voltak a szüleim, mert ez adatot vagy nem adatot meg nekem, meg mert a sötétség, meg a gonosz, meg a kísértés, hanem harmadszor Pál remutat az ember bukott természetére. Amikor azt mondja, egykor mi is követtük a test és az érzékek hajlamait. És a test nem a fizikai test, hanem a bukott, öntörvényű, énközpontú emberi természet, a mi természetünk, ami mindent magának követel, mindent a saját szemszögéből lát, mindent a maga oldaláról néz és él meg. Kicsit is ismerjük magunkat, akkor tudjuk, hogy ez rabság, hármas rabság. Van egy hatalmas szellemi, sötét erő, a gonoszság erői. Van egy olyan kultúra, ami megformál bennünket, amiben egy csomó minden nem Isten szerint való, és azt se tudjuk, hogy mi igen, mi nem. És közben ott van a természetünk, az Istentől elszakadt természetünk, rabszolgaság. És ha mindez nem lenne elég, Pál apostol egy utolsó gondolattal tetézi be az ember halott voltának bemutatását, a harag fiai voltunk. Természetünk szerint. Azaz, halott voltunk nem csak egy állapot, amelyekből nem léphetünk ki, mert rabszolgák vagyunk, de végül Isten ítélete is. Isten haragját vonja magára minden ember ebben a helyzetben. Mert Isten szentsége és Isten igazsága azzal jár, hogy ítéletet mond a bűn felett. És az ítélet ugyanaz, mint ez az állapot, a halál, a lelki halál. Itt indul a történetünk. És tudom, hogy van bennünk számos ellenvetés, és számos indulat feszül bennünk. És legalább kettőt nevezzünk is néven, és mondjunk ki. A mai ember egyik nagy kifogása úgy hangzik, hogy mit gondol Pál apostol? Meg mit gondolnak magukról ezek a keresztények, hogy ilyet mernek állítani minden emberről, nem? Hogy micsoda arrogancia ez így beszélni az emberekről. Hogy ki ez az ember, nem? Ki ez a Pál, aki így mondanak, aki így mer ítélkezni mások felett. Mert erős indulattal reagálunk egy ilyen feltételezett ítélkezésre, arroganciára, hogy valaki ilyeneket mondjon, ilyeneket állítson minden emberről. Azt mondja, nem is ismertem minden embert. Mi alapján mondod, hogy minden ember halott, minden ember szolgálja a bűnnek. Minden ember Isten haragja, és Isten ítélete alatt van. De szeretném, hogyha figyelnénk arra, hogy valójában mit írt le az apostol az efézusi gyülekezet tagjainak, hogy mennyire nem ítélkező, nem erőszakos és nem arrogáns, mert mindvégig úgy beszél, hogy ő maga is innen indult. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, a harag fiai voltunk. Aki a történetben előbbre van, annak is ez a története. Egykor mi mindannyian ugyanígy voltunk. És miközben nagyon radikális, nagyon kemény dolgokat mond Pál, nem húzza ki magát ebből. Nem dicsekszik, mint akinek semmi köze ehhez, ott mások ilyenek, de én nem. Szó sincs róla. Én is ebben voltam. Ez az én történetem. Ez az én történetem, ez mindannyiunk története. Egy történet van, nincs más. És ez azért fontos, azért is emlékezteti az efézusi gyülekezet tagjait erre, mert nagyon fontos, hogy akárhol legyünk most ennek a történetnek a menetében, soha ne felejtsük el, hogy kik voltunk, hogy honnan indultunk, hogy mi a kiinduló pont. Soha ne felejtsük el. Aztán itt van mindjárt egy másik ellenvetés is, hogy jó, ez nem tesz akkor feltétlenül büszkévé, ítélkezővé, mert ez az én történetem is, de ezzel együtt miért kell ilyen sötét, pesszimista, kétségbeejtő képet festeni az emberről? Hogy halott, hogy rabszolga, hogy ítélet alatt van. Minden ember, hát azért ennél azért csak jobb az ember egy kicsit, nem? És egyből mondhatják nekünk joggal, hogy és különben ezek a szerintetek halottak. Mennyi jó dolgot tesznek a világban, és mondhatnák, hogy mennyi jó ember jó dolgot tesz a világban. És nem sokkal járhatóbb lenne akkor az az út, hogy amelyet különben jó szándékú keresztény emberek is gyakran mondanak, hogy tompítsuk ezt, felejtsük ezt el, és beszéljünk arról inkább, hogy az ember azért, hát van egy kis rabság, meg bűn, de hogy azért alapvetően a lénye legmélyén azért mégiscsak inkább jó. És nem inkább az lenne az üzenet, hogy az lenne a dolgunk, hogy ahelyett, hogy az embereknek ezt mondja az apostol, hogy halottak vagytok a vétkeitek miatt, és kész. Nem inkább azt kéne mondania, hogy figyeljetek, inkább segíteni kéne, hogy valahogy ez a jó, ami úgyis ott van minden emberben, ez inkább kijöjjön. Nem inkább bátorítani kéne, hogy ez a sok jó, ami ott mélyen ott van az emberben, azt ki tudjon bontakozni. És tudjátok, ha egy ilyen gondolkodásra még azt mondanák, azt hiszem sokan, hogy ha pedig ehhez neked kell Isten, rendben, ha meg nem kell Isten, úgyis rendben. A lényeg, hogy ez valahogy jöjjön ki. Egy olyan Istent elfogad ez a világ, aki úgy besegít abba, ahol nem ő a központi kérdés. És lehet, hogy te is így gondolkozol erről különben, hogy igazából jó szeretnél lenni, szeretnél, hogy jó kijön belőled, és hát te azt gondolod, hogy te olyan fajta vagy, aki még valahogy Istent is ebben segítségül hívod. És nem ez kéne inkább, hogy a bennünk lévő jót, szépet hívjuk elő. És közben minden humanista megközelítés különben erre épül. És az is érthető, hogy miért. Hogyha ezt feladjuk, hogy ott van valami jó, akkor milyen reménység marad ebben a világban? Ha feladjuk, hogy az emberben ott van a reménysége egy jobb világnak, hogy jobbat hozzunk ki magunkból, és egy jobb világot építsünk, vagy hozzunk létre, és ha azt mondjuk, hogy nem megy, mert halottak vagyunk, nem megy, mert rabszolgák vagyunk. Ha erre nem építhetünk erre a jobbra, akkor nem csak teret adunk, felhatalmazást adunk, még több szörnyűségre, még több gonoszságra a világban. Még szörnyűségesebb gazemberségekre? Persze itt vissza is lehet kérdezni, hogy amikor az ember millió számra képes meggyilkolni a saját fajtáját, a saját testvérét, múlt században, millió számra, szisztematikusan, kitaláltan, ez tényleg csak az, hogy a jó nem jött elő? Vagy pedig tényleg rabszolga az ember? És a levegő fejedelme aktív, és valamilyen módon alkalmazkodunk ahhoz, egész népek alkalmazkodnak ahhoz, amit felülről vezérelnek. A vitát lehetne folytatni, de legyen bennünk ez. A Biblia szerint a történetünk egyértelmű, itt kezdődik, halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. És akkor menjünk tovább. Járjuk tovább ezt az utat. Hová jutottunk? És azt kell hangsúlyozni, hogy amilyen radikálisan pessimista a kezdet, annyira, még annál is inkább felfoghatatlanul dicsőséges a vég. Mert az emberről szóló mélység után Isten magasságaiba repít az apostol. De Isten, mondja. Ez mind így volt, halottatok voltatok, szolgák, rabszolgák, haragja van rajtatok, de Isten. Innen jöttök mindannyian, igen, ez mindenkinek a története, de Isten. És jön egy fordulópont, és megnyílik egy felfoghatatlan perspektíva. Sokkal felfoghatatlanabb, sokkal elképzelhetetlenebb, sokkal nehezebben hihető és megragadható, mint amit eddig mondtunk, ami szintén nem könnyű. Lássuk hát, mit tett Isten. Ha halottak voltunk eddig, akkor most itt azt halljuk, de Isten életre keltett Krisztussal együtt, és vele együtt feltámasztott. És ha szolgaságban voltunk eddig, akkor most itt azt olvassuk, hogy Krisztussal együtt a mennyeiek világába ültetett. Vele együtt életre keltünk, vele együtt a mennyeiek világába ültettünk. Ez a mi történetünk, mondja. Hogyan értsük ezt? A válasz nagyon egyszerű. Ami Jézus Krisztussal történt, az történt velünk. Ez ezt jelenti. Ami Jézus Krisztussal megtörtént, az velünk is megtörtént ebben a történetnek a folyamán, hiszen keresztény ember az az ember, aki Krisztusban van. És emlékezzetek, hogy újra és újra ez áll előttünk, mint az evangélium nagy titka. Hogy az egész kereszténységnek a szíve semmi más, mint egy valóságos, Szentlélek által való közösség, részesedés az Úr Jézus Krisztusban. Egy olyan valóságos egység vele, ami talán éppen a keresztség is nagyon szépen kifejez, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, víz, elsüllyedtünk a vízbe, megfulladtunk a vízbe, és amikor az ember feljön a vízből, Krisztus együtt feltámadtunk egy új életre. Krisztusban van ez a keresztény ember, a keresztényi élet, a keresztényi lét szíve, innen árad ki minden, ebből az identitásból, hogy vele együtt meghaltam, vele együtt feltámadtam, benne vagyok, ő bennem van, egy új valóság ért el. És ez a keresztény gyülekezetnek is a csodája és a dicsősége. És ha ez így van, ha nincs így, akkor milyen a kapcsolatunk? Akkor mi a kapcsolatunk Jézussal? Ha nincsen egy valóságos, Szentlélek által létrehozott egyesülés, közösség vele, ha ez nincs, akkor mi a kapcsolatunk vele? Ha ez így van, már pedig így van, ha benne vagyunk, és így, ha ő feltámadt, akkor mi nem tudunk vele együtt feltámadni. És ha benne vagyunk, ha ez valóság, akkor hogyha ő a mennyeiek világába ültetett, az atya jobbjára ültetett, minden hatalom az övé, akkor vele együtt mi is a mennyeiek világába kerültünk. És ha radikális, hogy mindannyian halottak voltunk a bűneinkben, akkor mennyivel radikálisabb, hogy mindannyian életre keltünk, akik Krisztusban vagyunk, és vele együtt a mennyeiek világába ültettünk. De Pál apostol ennél nem mond kevesebbet. És akkor lehet, hogy erre azt mondod, hogy hát ez jól hangzik, de hát ez elég megfoghatatlan. Hiszen itt vagyunk. Jár a villamos, elmegyünk a munkahelyünkre, visszajövünk, eszünk, iszunk, vacsorázni fogunk, lefekszünk, itt fáj, ott fáj. Élünk, nem vagyunk halottak, de feltámadásról se beszélhetünk. És ezért mondhatjuk azt, hogy hát amiről Pál apostol ír, az hát lehet, hogy valami szép teológiai gondolat, de nem túl gyakorlati. De Pál apostol egy olyan lelki, spirituális valóságról beszél, ami nem kevésbé fontos és nem kevésbé valóságos, mint a fizikai, megfogható és látható valóság. És ezen a ponton egy teszt, egy vizsga elé kerülünk. Mert aki Krisztusban van, akinek kapcsolata van Jézus Krisztussal, aki halálból életre kelt, akkor lehet, hogy vannak itt kérdései, hogy ez mit jelent, de együtt jön a szíve. Mert tudja, hogy mit jelent, hogy Jézus valóságos. Mert tudja, hogy mit jelent, hogy Jézussal közösségben vagyunk. És ezért még a kérdés is, hogy mit jelent, hogy vele együtt feltámadtam, és vele együtt a mennyeiek világába ültettem. De ez egy olyan kérdés, ami ki tud előttem nyílni. De aki azt mondja, hogy ez valami olyan szinten, a legjobb esetben egy hatalmas üvegfal, amin keresztül nézek, de igazából az egész kínai megfoghatatlan és érthetetlen, az meg pontosan arról beszél, hogy halottak vagyunk. Hogy nem ismertük meg Krisztust, mert nem tudunk ehhez kapcsolódni. Mert ezért mondta Pál, hogy ennélkül a valóságos közösség nélkül, amikor Krisztusba kerülünk, és életet nyerünk benne, enélkül az ember halott. Miért? Mert nem foghatja fel azt, amire nem született meg. Érted, hogy miért mondtam, hogy ez egy vizsga, vagy ez egy teszt? Ha azt mondod, hogy ez teljesen kínai, teljesen értelmetlen, teljesen távoli, ez önmagában, ez nem baj. Ez nem baj. De ez egy tükör arra nézve, hogy hát persze, hogy az, mert halott vagyok rá. Hát persze, hogy az, mert csak miután Isten életre keltett Krisztussal, fogod fel, hogy előtte halott voltál, hiszen a halott nem tudja, hogy halott. Mert ha tudná, akkor élne. Csak a történet második részéből Krisztus újjáteremtő hatalma, életre keltő hatalmának az megéléséből, az átéléséből jöhetünk rá, hogy előtte halottak voltunk. Vagy amikor erről hallunk, és azt érezzük, hogy de ez nem megy, akkor ez pontosan arról beszél, hogy Isten maga elé állít, és megmutatja azt, hogy halott vagyok. De figyeljetek, ez egy jó történet, ennek a történetnek jó a vége. De Isten, mindjárt megyünk majd tovább. De még próbáljuk egy kicsit megragadni, hogy mit jelent vele együtt feltámadni, és vele együtt a mennyiek világába ültetni. Egy múltszázadi Velszi igehirdető Martin Lloyd-Jones szavaival érve, ő azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy a keresztény ember egyidejűleg két ember. Természetes ember és lelki ember. Régi ember és új ember. És a keresztény embernek ebben az életben két természete van, és két világban él. Mert egyrészt ugyanolyan, mint minden más ember. Ugyanolyan. Ebben a világban él, ennek a világnak a dolgaival foglalatoskodik, ugyanúgy, mint bárki más. Ugyanúgy dolgozni kell, pénzt kell keresni, be kell osztani. Ugyanúgy megy minden. Ugyanúgy örül a jó dolgoknak, mint más, ugyanúgy szomorkodik a rosszak felett, mint bárki más. Ugyanúgy ismeri a kudarcot, ismeri a bűnt, mint más. És ha azt kérdezzük, hogy más a keresztény ember, mint a többi ember, akkor a válasz nem más. Nem más. Ugyanaz megy. És másrészt mégis különbözik. Mert van egy új természete. Van egy új valóság, hogy Krisztussal együtt életre keltünk, Krisztussal együtt a mennyeiek világába ültettünk. Itt él ebben a világban, mint bárki más, de ugyanakkor tudja, részese egy másik világnak, az eljövendének, és ez nem pusztán hittétel számára. Tudja, hogy ez az új valóság megszületett benne, és nem csak a fejével tudja, hanem a szívével tudja, a lelkével tudja, a bensőjével átélte, a közösségben megtapasztalja, hogy közöttünk valami új kezdődött. És ez kihat a mindennapjaira, a terveire, ahogy megéli a konfliktusait, ahogy megéli mindazt, ami történik vele, ahogy döntéseket hoz, mindenre kihat. Betört az életébe egy új valóság. Krisztusra együtt feltámadt egy új életre, Krisztusra együtt a mennyeiek világába ültetett, máshova tartozik. Látja, hogy mi zajlik ebben a világban, részt vesz abban, ami ebben a világban zajlik, fontos neki, ami itt történik, de közben mindvégig tudja, hogy de van egy másik világ, ami lelki, nem látható, de mégis ugyanolyan valóságos számomra, mint ez a világ, mert Krisztusban van. Egy kettős állampolgár, és mindkét világ ugyanolyan valóságos számára. Itthon van, meg otthon van. Itt is jelen van. De közben Isten örök országának a polgára és a részese. Ott van lelki értelemben, és itt van testileg. És mivel Krisztusban van, annyira biztos, hogy oda tartozik, mint amennyire biztos, hogy itt éli az életét. Két világban él. És ez nem... Vagy tegyük fel inkább a kérdést, jó-e ez neki? Jó-e ez neki? És alapvetően jó. De azért mondjuk ki azt is, hogy sokszor viszont gyakran viszont nem jó. Mert van, amikor nagyon nehéz, hogy megfeszülsz. A keresztény ember megfeszül a kettő között. Ha már ismered Krisztust, fáj az a bűn, ami korábban nem fájt. Hát korábban szabadon mentél, szabadon tettél dolgokat, szabadon vétkeztél, megismerted Krisztust, küszködsz dolgokkal, elesel, és maróan fáj az, ami korábban nem fájt. Jó ez, hogy ismered Krisztust. És bizonyos értelemben, hát nem. Vagy ha már ismered Krisztust, akkor tudod, hogy mit veszítesz, ha mégsem vagy engedelmes, és nem követed. Mert amíg nem ismered, addig szabad vagy, de ha megismerted, utána tudod, hogy micsoda veszteség, ha elfordulnál tőle. Aztán, ha mindent a mennyeiek világából, Isten oldaláról nézünk, vagy élünk meg, amikor van, amikor ez, önmagába ez terheli meg a lelkünket. Amikor Isten fájdalma a szívünk fájdalmává lesz, amikor Isten ránk helyezi az ő fájdalmát emberekért, elesettekért, gonoszság miatt, bűnökért, sötétségért, igazságtalanságért. Nem vennéd magadra, ha nem lennél Krisztusban. Kit érdekel? Egyedül vagyok, leélem az életem. Távol tartom magamtól ezt a sok rosszat, ezt a sok sötétséget. Nem érdekel, hogy mi történik a kollégámmal, stb. De ha Krisztusban vagy, akkor egyszer csak ráterhelődik az ő fájdalma. És ez nem biztos, hogy ez könnyű. Nem mindig jó. Persze, nagyon sokszor alapvetően hatalmas felszabadulás, hogy oda is tartozunk, hogy az életünk el van rejtve Krisztusban, hogy ezt senki nem veheti el. Hatalmas vigasztalás, hihetetlen erőket mozgósít a mindennapi életen nézve, de nem mindig jó, és nem mindig könnyű. És ezért fel kell tenni egy másik kérdést. Nem csak az a kérdés, hogy jó ez a keresztény embernek, hogy így van, hanem fel kell tenned azt a kérdést, hogy igaz ez? Igaz ez, amit Pál apostol Krisztusról mond, és arról, hogy vele együtt feltámadtunk, vele együtt a mennyeiek világába ültettünk, vele együtt egy új életünk van. Igaz ez? Igaz ez, hogy Krisztus nélkül halott az ember a bűneiben? Nem az a kérdés csak, hogy jó-e, amikor találkozol Krisztussal, jobban fogod-e érezni magadat? Jobban fogod. Egy ideig. De igaz ez, hogy Krisztus nélkül halott vagyok, és vele élek? És igaz-e ez, hogy Krisztusban Isten életre kelt, és a mennyeiek világába ültet? Miért fontos ezt is feltenni? Azért, mert ha a kérdésed csak annyi, hogy jó-e ez neked, akkor abban a pillanatban ott fogod ezt az egészet hagyni, amikor nehéz lesz. Hát ha csak az mozgat Krisztusért, Krisztushoz, és azt tart meg benne, hogy nekem ez jó, békességet hozott, bocsánatot hozott, vigasztalást hozott, közösséget adott, szeretetet hozott, ez nekem jó. Abban a pillanatban, amikor bejön a nehézség, amikor nehéz lesz, rossz lesz, fájdalmas lesz, ja nem, ez nekem mégsem jó, köszönöm. És ezért nem az a végső kérdés, hogy jó ez, hanem az, hogy igaz ez. Nem csak az a kérdés, hogy jól esett-e, jól esik-e ez neked, jó-e ebbe élni, fontos és jó, de az is nagyon fontos kérdés, hogy igaznak tartod-e ezt? Igaznak tartod-e ezt akkor is, amikor különben nehéz? A történetünk tehát így néz ki, a halálból az életre, a rabságból a mennyélyek világába, az uralom helyére. Végül röviden tegyük fel a kérdést, miért történik mindez? Mi ennek a magyarázata? És hallottuk, hogy a fordulópont ez volt Pálnál, hogy de Isten! Majd így folytatódik, és az apostol itt sem fukarkodik a szavakkal és a kifejezésekkel, mert így folytatódik. De Isten, gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett. Majd később, két másik kifejezés, hogy megmutassa kegyelmének, mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából, Jézus Krisztusban, mit mond? Irgalom, szeretet, amellyel szeretett, kegyelmének, gazdagsága, jósága, dobálja megint a szavakat ránk. Próbáljuk ezt megérteni, ja miért történt ez kegyelemből, de mi ez? Miért történt mindez? És ha a mi oldalunkról nézzük, hogy miért történt mindez halálból, életre, rabszolgaságból, uralomra, akkor azt kell mondanunk, hogy fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. Miért jött oda hozzánk valaki, hozzánk, akik halottak voltunk, hogy feltámasszon? Miért jött oda, aki ellen vétkeztünk, mert ő ellene vétkeztünk, akinek az ítéletet magunkra vontuk? Miért jött oda? Miért tette azt, hogy minden józan megfontolással szemben nem elfordul tőlünk, nem magunkra hagy bennünket, nem hagy kiszolgáltatva a világ életmódjának, az ördögnek, a gonosznak és a saját bűnös természetünknek, amiről beszéltünk, hanem magához emel. És tudjátok, mi erre a válasz? Csak. Mert mikor azt hallod, hogy irgalma, kegyelme, szeretete, jósága, mérhetetlen gazdagságából, akkor szeretném, hogyha felfognád, hogy Isten oldaláról ez annyi, mintha csak azt mondaná, miért tettem ezt veled? Csak. Csak. Mert én ilyen vagyok. Na jó, jó, de kérdezik, de mégis mi a magyarázat? Mi a magyarázat? Hogyan lehetne a mérásni ennek, hogy de miért tetted ezt? Hát talán láttál azért bennünk valamit, előre láttál bennünk valamit, valamit azért jobban tettünk, valami azért kell, hogy legyen. Talán láttad, hogy azért szeretnénk megszabadulni ebből a rabszolgasságból, miért tetted? És ne erről, hogy mert nincs más válasz, mint hogy Isten azt mondja, csak. Csak. Mérhetetlen szeretetéből, kegyelméből, irgalmából, jóságából, mert ő ilyen. De ezek a szavak körülbelül ezt jelentik most, ha igazán meg akarjuk ma ragadni. Azért tette, mert ő ilyen. Mert ő neki így esett jól. Mert csak. Ez az isteni csak, ez a megmagyarázhatatlan, bosszantó, gyakran irritáló isteni szabadság és kezdeményezés, ez a kegyelem. Kezded látni, kezded érezni, remélem, a történetünket, a mi történetünket. Halottak voltunk, életre keltett Isten, szeretete, kegyelme, gazdagságából. Miért? Azt mondja, hogy megmutassa mérhetetlen kegyelmét, kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk. És záró gondolatban csak egy picit menjünk vissza előre. Mennyiben és miért más ez a történet, mint a humanista történet? Hát a humanista történetben az ember mutatkozik meg. Itt egyedül Isten. Ebben a történetben Istené minden szeretet és kegyelem, ami nem másra hív, mint hogy leboruljunk előtte és imádjuk őt. Abban a történetben Isten csak egy olyan valaki, aki egy kicsit besegíthet az embernek. Egy kicsit meggazdagíthatja, egy kicsit megtámogathatja az embert. Abban a történetben az ember a hős, aki büszke lehet magára, mert a jóságával jut valahova, az eredményeire. Ebben a történetben Isten kizárólagos ajándékot látjuk. Azt mondja, hogy senki se dicsekedjék. Itt végül Isten alkotása vagyunk, akit Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtett. Ott az ember végső értelemben önmaga marad. Abban a történetben kisebb helyreigazítás, kiigazítás történik. De a mi történetünkben, az evangélium történetében Isten aláhajló szeretetéből és kegyelméből. Minden újjá lesz. Jöjjetek, boruljunk le előtte, és magasztaljuk őt ezért. Amen. Mivel a te néped közössége vagyunk, ezért most először együtt és közösen emeljük fel a szavunkat hozzád, és imádkozunk most azokért itt közöttünk, akik kezdik felismerni, hogy halottak és elveszettek, és akik szívébe kezd felfakadni annak a lehetősége, reménysége, hogy te valami egészen újat tudsz tenni velük. Imádkozunk azért, hogy szent lelked által világosítsd meg elméjüket, s add, hogy úgy ismerjenek meg téged, mint amiben készek megutálni bűneiket, a rabszolgasságot, a halált, amikor te melléjük állsz, szavaddal és lelkeddel rájuk lehelsz, és kihívod őket az életre. Mert köszönjük neked, hogy azért vagy jelen, és azért vagy itt, hogy ma is ezt tedd közöttünk. Ezért imádkozunk, Urunk, könyörgünk azokért, akik küszködnek, akik kételyekkel vannak tele, akiket valami nagyon erősen vonz, és valami nagyon erősen hátráltat, és taszít, és akadályoz, hogy győzzed meg őket kegyelmedről, arról, hogy minden elkészítetett, és engedd, add meg nekik, hogy magadhoz öleljenek téged, és ma este megbékéljenek te veled. És így kérünk, Urunk, hogy erősíts meg mindannyiunkat az evangélium nagy hatalmában, dicsőségében, gazdagságában, hogy egyre jobban kibomoljon számunkra annak a titka, hogy veled együtt feltámadtunk, veled együtt a mennyeiek világába ültettünk. Kérünk, gondoltasd velünk végig, hogy ez mit jelent egészen konkrétan a mindennapi életünkben, családtagjainkkal való kapcsolatban. Talán abban, hogy valakinek meg kell bocsátanunk, meg lehet engednünk, akivel régen haragot tartunk. Talán abban, hogy valamiben kijöhetünk a világosságra, szakíthatunk a sötétséggel, hamissággal, amiben már régen benne vagyunk. Talán abban, hogy vigasztalásoddal körülöled szívünket, olyan fájdalomban és olyan gyászban, amelyet hordozunk, talán régen hordozunk. Talán abban, hogy megmutatott szívünkben, hogy milyen szinten a halál félelem fogságában élünk, hogy egyszer elmúlik az életünk, és semmivé leszünk, de közel jössz, és megmondod, hogy Krisztusban velem együtt feltámadtál, és velem együtt az örökké valóságban vagy. Te találod meg az útját és módját annak, hogy hogyan kívánod mindezt a te igédet továbbvinni az életünkben. Kérünk hát, hogy tedd ezt, cselekedd ezt, vezess így minket. És szeretnék, Urunk, imádkozni a te egyházadért, a gyülekezetekért, a református egyházért, más keresztény felekezetekért, hogy ebben az adventben, karácsonyban terjedjen általuk az evangélium, legyen egyre több világosság, legyen fény. Kérünk ezért az ünnepért, amiben belépünk, lecsendesedésért, odafordulásért, kérünk békéért. Így kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most befejezés van a 467. dicséretet énekeljük valamennyi versét.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk.